Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Bartos Mónika országgyűlési képviselővel, Miklódi Márta beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Bartos Mónika országgyűlési képviselőt. Nagyon örülök, hogy sikerült az interjút végre összehoznunk. Decemberben szerettük volna ezt elkészíteni, és erre nyomós okunk volt, mert karácsony este, szent este Mónika családja nem csak a megváltó Jézus Krisztus születését ünnepli, hanem Mónika születésnapját is. Ezek után úgy gondolom, hogy nagyon szoros kapcsolata van az Úr Jézussal, az életében nagyon fontos szerepet játszik. A szülei gyerekkorában ezt tudatosították már?
Köszönöm szépen, hogy ezt megemlíti. Valóban a mi családunkban nagyon jelentős ünnep volt karácsony ünnepe, mert édesanyám Éva, tehát az ő neve napját is ünnepeltük, és valóban én is karácsonykor születtem. Talán a szüleimnek nem is kellett ezt tudatosítani, mert én azt gondolom, és az életem is azt bizonyítja, hogy a Jóisten tervében volt az, hogy én megszülessek, hiszen idősebb szülőktől születtem ekkor, ráadásul koraszülött voltam, tehát nem ekkor kellett volna megszületnem, hanem februárban, február végén, és én egész életemben úgy tekintettem a karácsonyi születésre, mint a Jóistennek egy olyan ajándékára, amivel ilyen módon megszólított engem. És már gyermekkoromban azt éreztem, hogy Jézussal van egy szoros kapcsolatom. Még nem tudatosan gondoltam ezt, hanem az érzelmeim fűztek hozzá, és amikor akár az iskolában kisgyermekként avval szembesültem, hogy a társaim csúfolták őt, akkor úgy éreztem, hogy meg kell védenem, hiszen testvérek vagyunk, mert hogy egy napon van a születésnapunk, és ez a mély bizalmi kapcsolat meg is maradt azóta is, és igyekszem ápolni az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatomat.
A karácsony a családokban a szeretet ünnepe, de azt is szoktuk mondani, hogy Isten szeretetének az ünnepe, hiszen az Úristen a saját fiát küldte közénk, és áldozta fel azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Felnőtt Mónika, gondolom, hogy eltervezte, hogy milyen pályát fog választani. Persze én tudom, hogy az Úristennek ebben nagyon fontos szerepe van. Ő irányít minket és terelget minket a kiválasztott cél felé. Hogyan alakult a sorsa?
Én nagyon sokáig állatorvos szerettem volna lenni, aztán mégis letettem erről a tervemről, de mindenképpen a teremtett világgal kapcsolatos pályát, szakmát szerettem volna magamnak választani, és a döntésben valóban a Jóisten vezérelt, mert én Gödöllőre jártam, akkor még Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek hívták, és a Környezet és Tájgazdálkodási Intézet felvételi lapja került a kezembe pályaválasztásom idején, és ott egy ige szerepelt az első oldalon, mégpedig az, hogy az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Mindaz, amit ott tanultam az intézetben, ez a szemlélet, hogy hiába van módunk uralkodni a földön, mégis akkor tesszük jól, hogyha műveljük, őrizzük, és megpróbáljuk azt az egyensúlyt megtartani, amit a Jóisten is tervként kijelölt számunkra. Tehát ilyen módon valóban az Úristen igéje jelölte ki az én utamat, és nagyon érdekes, hogy most országgyűlési képviselőként is tudok ezzel foglalkozni, hiszen 8 évig voltam a Fenntartható Fejlődés Bizottságának a tagja, és nagyon sok olyan nemzetközi konferencián veszek részt, amely a fenntarthatósággal, a teremtett világ védelmével, megőrzésével foglalkozik.
Hát lehet, hogy sok konferencia van, ami a teremtett világ védelmével foglalkozik, de pillanatnyilag nem úgy néz ki, hogy nagyon védenénk. Sajnos kihasználjuk a Földet, mert Földnapja alkalmából hírül szokták adni, hogy az emberiség mennyi olyan javakat fogyasztott el a Föld részéről, amit a Föld egy év alatt újra tud termelni. Ez általában június vége, tehát azt jelenti, hogy fél év alatt elfogyasztjuk azokat a javakat, a természeti kincseket, amiket a Föld újra tudna termelni, vagyis két földre lenne szükség. Két földünk nincsen. Ezért lenne nagyon fontos szerepe, hogy nagyon komolyan vegyék tényleg a konferenciák anyagát, és ne csak beszéljenek róla, hanem tényleges intézkedések is történjenek. Volt ilyen?
Persze, számos intézkedés történik. Én látom a folyamatot, hála Istennek nyomon tudom követni. Ugyanakkor én nagyon hiszem azt, hogy mindannyiunknak van feladata ebben. Tehát a saját életünkért felelősek vagyunk, ugyanúgy azért a környezetért, világért, amiben élünk, a kisebb környezetünkért a családban, a nagyobb környezetünkért a barátok között, a nagyobb családban, vagy akár a nemzetünkért, és a felelősségi körbe beletartozik természetesen a teremtett világ védelme. Én azt látom, talán ez a modern világnak az egyik legnagyobb átka, így is fogalmazhatjuk, hogy nem becsüljük meg azt, amink van nagyon sokszor. Tehát mindig többre vágyunk, és ez nagyon jó, hiszen a Jóisten az áldásaiban a legtöbbet és mindent nekünk kíván adni, de azt is kéri, hogy amink van, azt érték. És talán emiatt veszítettük el ilyen módon a kapcsolatot, hogy nem annyira tudunk megpihenni, nem olyan könnyen tudjuk a Jóistennek megköszönni a mindennapok szépségeit, az apró örömöket, az apró ajándékokat, egy-egy mosolyt, egy-egy jó beszélgetést, egy-egy madárdalt. Tehát a picikre is kell figyelni, és hogyha a piciket láncba szednénk egy-egy nap végén, hogy mennyi jó dolog történt aznap velünk, akkor már nem lennénk olyan kiábrándultak és keserűek. Én azt gondolom, hogy a keserűségre az egyik legnagyobb gyógymód a hálaadás. És ha megtanulnánk igazán hálát adni, akkor szebb lenne az életünk, és a lelkünkben is nagyobb békesség lenne.
Nagyon kevés olyan ember van, aki azt mondja, hogy én megelégedett vagyok. Holott az Úristen, amire szükségünk van, azt mind megadja.
Igen. Ugyanakkor én azt látom, és mostanában többet is gondolkozom ezen, hogy mégis általában az irányítja az életünket, ami hiányzik. Tehát sokkal inkább tudunk keseregni azon, ami nincs meg, mint örülni annak, ami megvan. És keresztényként és a Bibliát forgató emberként talán ezen nem is szabadna csodálkoznunk, hiszen már az elején, amikor a megkísértés történt, a gonosz pont ezzel kísértette az első ember párt, hogy nézzétek, ott van az összes fa, csak egy van, amiről nem ehettek. És az ember azt mondta, hogy igen, akkor nekem az az egy kell, amiről nem ehetek. Tehát hiába volt ott az éden összes kincse, gyümölcse, ajándéka, a Jóisten közelsége, mégis kellett az az egy, ami nem lehetett az övék. Talán valóban a hálaadás, és én is ezt gyakorolom, tehát nem néha jobban megy, néha kevésbé, tehát ezt tanulni kell jól és igazán szívből hálát adni. Talán a hálaadás az, ami ezen át tud lendíteni bennünket.
Jakab leveléből idézek, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, tehát az imádságnak nagyon nagy szerepe van az életünkben, és az Úristen minden imádságot meghallgat. Tudom, hogy Mónika ebben nagyon fontos szerepet visz, a parlamentben is vannak ima reggelek.
Igen, az egyik legnagyobb öröm számomra, hogy van a parlamentben egy imacsoport, amely pártokon és frakciókon felüli. Azt mondta az imacsoport vezető, hogy a mi frakcióvezetőnk Jézus Krisztus. Valóban ezt próbáljuk megélni, és ez az imacsoport valóban a nevében hordozza azt, amit meg is szokott valósítani, tehát imádkozunk, illetve a katolikus ige naptár szerinti evangéliumot szoktuk felolvasni, beszélgetni róla, elmondani, hogy az ige kapcsán kiben milyen gondolatok ébredtek. Én nagyon fontosnak tartom valóban az imádságot, és a járványnak az egyik legnagyobb áldása volt, hogyha lehet ilyet mondani, ha egy világjárvány bármiben is áldás lehet, hogy megtapasztalhattuk a mindenható Isten teremtő és életadó erejét, mert két képviselőtársunkért is imádkoztunk imaláncban, akikről az orvosok már lemondtak, és mind a ketten hála Istennek élnek és erősödnek. Most is végigfut rajtam a liba bőr, mert olyan szép a látható világ mögé nézni, és a láthatatlan Istenben, aki lélek, bizakodni. És azt gondolom, hogy talán ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy a modern materialista világban, hogy merjünk és legyünk bátrak a látható világ mögé nézni, mert sokkal több az életünk a mindennapok gondjainál, vagy azoknál a küzdelmeknél, amit folytatunk, és Isten sokkal többre hívott minket. Én azt látom, hogy a hit az valóban hegyeket mozdít, és azért is vagyok meghatva, és áldásnak tartom, hogy részt vehettem azokban az imaláncokban, amiket képviselőtársainkért imádkoztunk, mert hát, amikor megtörténik a csoda, az nem csak annak az embernek szól, akivel megtörténik, hanem akik azt a csodát szemlélik. És az, hogy én ezeknek részese, imádságban részese és szemlélője lehettem, olyan fajta áldás az életemben, amit nem tudok a jó Istennek eléggé megköszönni.
A másokért való imádkozás nagyon sok áldást hoz az ember életébe. Biztos volt azért olyan helyzet is, amikor az Úristennek a segítségét kérte, mert úgy érezte, hogy nem tudja most emberi erővel imádsága megoldani kialakult helyzetet.
Nagyon sok ilyen alkalom van. Igen, valóban én sokszor érzem azt, hogy kevés az erőm. Olyan világban élünk, és nem csak a világ jellemzői, hiszen az emberi élet egy küzdelem, tehát nem csak a világ jellemzői miatt van ez így, hanem mert a születésünk után szembesülnünk kell azzal, hogy egyszer ennek vége lesz, és át kell lépnünk egy másik térbe, és az időtlenségbe a Jóisten vezetésével. Tehát nagyon sok olyan küzdelem van minden ember életében, ami számára nehéz, és talán én is elkövettem azt a hibát sokszor, hogy a saját erőmben bíztam. Sokszor ment is. Tehát elértem olyanokat, amiket azt gondoltam, hogy nem tudok elérni. Például az egyik ilyen, hogy én gyerekkoromban nagyon nem szerettem futni. Túlsúlyos gyerek voltam, és valahogy ez nekem nem nagyon ment. Aztán, amikor elkerültem Lisszabonba Erasmus ösztöndíjasként, akkor ott megismertem egy spanyol lányt, és ő vett rá, hogy kocogjunk Lisszabon egyik csodás parkjának a fái alatt, és ott határoztuk el, az ő buzdítására született meg bennem a döntés, hogy akkor vele lefutok egy maratont. Ezt el is határoztuk, meg is kezdtük az edzést még Lisszabonban, és egy fél év után találkoztunk Madridban, két spanyol barátnőm is én, és én lefutottam életem első maratonját. Aztán utána még négyet. Tehát én sose gondoltam volna, hogy Luci kis gyerekként, vagy tinédzserként ez megtörténhet az életemben, hiszen 20 métert se tudtam futni, nemhogy 42 ezret, meg egy picit, de mégis sikerült. Tehát van, igenis van annak szerepe, hogy az ember a saját árnyékát átugorja, mert a hitetlenség itt is kezdődik, hogy mennyire tudom a saját magam korlátait emberi erővel átlépni. Én azért is gondolom ezt, mert a Jóisten mindig többet akar belőlünk kihozni, mint amit mi magunkról gondolunk. Csak nem hisszük el. Mindig, vagy nagyon sokszor kényelemből, kicsinyhitűségből, félelemből bele helyezkedünk az élethelyzetünkbe, amit nem szeretünk, meg azt a képet se szeretjük sokszor, amit magunkról látunk, de mégis nehéz átlépni az akadályokat. De lehet ezt emberi erővel is, tehát ahhoz is kell egy hit, és amikor az emberi erő kevés, például amikor egy szerettünk a betegágyon haldoklik, vagy amikor mi vagyunk olyan testi, lelki, szellemi állapotban, hogy nem vagyunk képesek talán saját magunkon sem uralkodni, akkor igenis, és a saját tapasztalatból mondom, nagyon nagy ereje van az imának. Tehát amikor a mindenható Isten erejét, lelkét kéri az ember, hogy erősítse meg, az működik. Tehát én saját magam tapasztaltam nagyon elkeseredett állapotaimban, hogy akik segítségül hívják az Úr nevét, azok igenis megerősítést kapnak. Tehát valahogy a Szentlélek ki tudja az embert lökni abból a negatív, rossz gondolati spirálból, vagy érzelmi hullámzásból, amiben van, és mindig jön a fény. Tehát én ezt tapasztaltam, hogy a fény mindig jön.
Mondaná egy konkrét példát arra, amikor az Úristen ilyen elkeseredett, nehéz helyzetében megsegítette?
Nagyon-nagyon sok ilyen példa van. Talán az egyik legfontosabb kapcsolatom ilyen módon az Úristennel, lehet, hogy nem egészen a kérdésére válaszolok, de a Jóistennel való kapcsolatnak és a Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatomnak egy fontos példája, amit a születésemhez, illetve a karácsonyhoz kötődik. Nekem egyik szülőm sem él már, és édesanyám december 25-én hunyt el. Tehát ugye a karácsony nagyon fontos ünnep volt mindig is a számunkra, mert hogy az ő névnapja, az én földi születésnapom, a megváltó születésnapja, de mégis a Jóisten úgy adta, hogy az édesanyám mennyei születésnapja karácsonykor van. És sokan kérdezik, hogy ennek ellenére szeretem-e a karácsonyt. És azt tudom mondani, hogy nagyon. Tehát a szívem az elkezd repesni akkor, amikor advent van, és készülünk a karácsonyra, mert nagyon keveseknek adatik meg, hogy karácsony ünnepét és húsvét ünnepét együtt megtapasztalhatják. A két ünnepnek az üzenetét, örömét. Mert hogy édesanyám mennyei születésnapja karácsonyra esik. Tehát ekkor már a húsvéti feltámadást is meg tudjuk élni, és az a fajta nagyon érdekes érzelmi kötődés, lelki kapcsolat, ami az anyukámmal összefűzött amiatt, hogy én karácsonykor születtem, ez megerősödött azzal, hogy ő a Jóistennel való találkozást karácsonykor élhette meg. És amikor elhunyt, arra lapra, ami ugye a gyász jelentése, vagy a temetéséről szóló meghívó volt, Pál rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetéből a 28. verset választottam, ami úgy szól, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. És talán ez az, amit én nagyon sokszor mondogatok magamban akkor is, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én azt szeretném, mert kinek alakul minden úgy, ahogy szeretné, nekem se történt ez így, hogy nézzek mögé, és hogy higgyem azt el, hogy nem vagyok egyedül ezekben a harcaimban sem. Mert hogy Isten ott van mögöttem, és ő tudja, hogy mi megyek keresztül. És valóban jön a fény. Nem biztos, hogy úgy, ahogy én azt elképzeltem, mert Isten jobban ismer önmagamnál, és jobban tudja, hogy valójában mire van szükségem. És amit én nagy-nagy vágynak gondolok, azt lehet, hogy ő úgy látja, hogy az nem elég nagy vágy, ő többet szeretne nekem adni, vagy amiben erősnek gondolom magam, látja, hogy hol tudok elbukni, és másképp éri el azt, hogy az áldásokat, amiket készít számomra, át tudjam venni. Talán a legfontosabb az én életemben, hogy tudatosítsam, és tanulom is ezt, tehát ez nem annyira egyszerű, hogy tudatosítsam azt, hogy Isten mindig lát, és mindig velem van, és sosem vagyok egyedül. Nagyon sokszor a keresztények is elfelejtik ezt a hétköznapokban, és azért merem ezt mondani, mert én is időnként elfelejtem, amikor elcsüggedek, vagy kétségbe sem, de ezt nagyon gyorsan, ezt a gondolatot el kell magunktól hesegetni, és tudnunk kell, hogy Isten mindig velünk van.
Ezt én is így gondolom, és nem csak, hogy velünk van, hanem én szerintem minden emberrel, minden teremtményével van. Az, hogy nem vesszük észre, az a mi hibánk. Tehát ő mindig keres minket, és ha mi nem keressük őt, akkor ő nem mutatja magát. Bár lehet, hogy ilyen is van. Azt hiszem, nagyon sokszor mondták már itt a Hitvallóban, hogy próbák után, amikor nagyon elkeseredettek voltak, akkor utólag kiderült, hogy nem volt az értelmetlen, és valóban javukra vált. Tehát az Úristen eltervezi az életutunkat, és azon terelget minket. Sokszor nem értjük a dolgokat, és mégis úgy alakul, hogy utána a javunkra vált.
Igen, teljesen egyetértek ezzel. A Jóisten, én azt tapasztalom, hogy a Jóisten mindig följebb akar emelni. Tehát nem a béka perspektívában szeretné, ha szemlélnénk az életünket, hanem egy magasabb szintről tekintsünk rá, és azt hiszem, hogyha végigolvasuk az evangéliumokat, az apostolok életét, Pál leveleit, vagy a többiek leveleit, akkor azt látjuk, hogy nekik sem volt egyszerű az életük, de egy másik perspektívából látták mindezt, és hogyha mi is így szemléljük, akkor el tudunk távolodni a napi gondjainktól, egy másik perspektívából tudjuk azt látni, mert Jézus perspektívája az valóban azokat a gondokat, amiket, vagy érzelmeket, indulatokat, amiket átélünk, és felkorbácsolják a mindennapjainkat, azokat olyan kis semmiségé tudja tenni.
Az Úristenen kívül emberi példaképei is vannak?
Nagyon sok példaképen van. Szüleim mindenképpen azok, nekik sem volt egyszerű életük. Édesanyám például nagyon hosszú évekig volt ágyhoz kötött beteg, és az a türelem, ahogy ezt viselte, nagyon sokszor eszembe jut. Ugyanakkor ő volt az egyik legempatikusabb személy, akit valaha is ismertem. Nagyon jól tudott mások szemével látni, és mások helyzetéből értékelni történéseket, hogy remélem ebben nagyon hasonlítok rá. De valóban vannak olyan, akár politikus társaim is, akikre büszke vagyok. Én Lezsák Sándor alelnök úr szárnyai alatt nevelkedtem, őneki is nagyon sokat köszönhetek. Sokan vannak ilyenek, és az imacsoportban is Vejke Imre testvérem, barátom, képviselőtársaim is ilyen. Nehéz sorolni, mert nem szeretnék senkit kihagyni, hiszen olyan sok jó emberrel találkoztam, hogy mindegyikük adott valamit. Tehát nagyon sokan mondtak akár egy fél mondatot, vagy egy mosolyt kaptam tőlük, vagy éppen akkor felhívtak, amikor szükségem volt rá, és ezzel erősítettek, hogy nagyon hosszú a sor, akikre büszke vagyok.
Parlamenti képviselőként az ország javán munkálkodik, és van egy másik megbízatása is, miniszteri biztosként tevékenykedik, mégpedig a magyar középiskolás diákok külföldi nyelvi kurzusainak a szervezése is önre hárul. És itt lenne egy kérdésem, mert a hallgatóink között biztos vannak érintett szülők, nagyszülők, akiknek gyermekük, unokájuk utazott volna tavaly, már a kurzusra le volt szervezve, és elmaradt ugye a járvány miatt. Hogyan tudják ezt pótolni?
Igen, nagyon sajnáljuk azt, hogy egy világjárvány lépett közbe, hiszen ez egy csodálatos program. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ennek a szervezésében, koordinálásában részt vehetek, hiszen valóban a kormány úgy döntött, hogy minden 9-es, 11-es gimnáziumi, szakgimnáziumi technikumba járó fiatalnak lehetőséget kínál arra, hogy 2 hetet töltsöm nyelviskolák szervezésében, képzésével külföldön, ahol megismerheti az általa tanult idegen nyelvet, a kultúrát, barátságokat köthet, élményeket gyűjthet. De hát közben jött a világjárvány, és ezt a programot el kellett halasztani, de miniszterelnök úr és a kormány döntött úgy, hogy folytatódik, illetve nem megszűnik a program, hanem csak halasztódik, és szerint, ha minden úgy alakul, erről már kormányhatározat is született 2022-ben az éppen jogosult évfolyam utazhat, tehát mi nagyon készülünk erre, de hát természetesen a járvány az, amelyet nagyon figyelünk, a helyzetet, nagyon biztonságossá szeretnénk tenni ezt a programot. Köszönjük szépen a szülőknek és a tanároknak és pedagógusoknak a bizalmat, amivel a programot megtisztelték, illetve a segítséget is, amelyet nyújtottak. És derülátó ember vagyok, tehát nagyon bízom benne, hogy ez meg is valósul, rajtunk nem fog múlni.
Úgy tudom, hogy 2-szer lehetett volna menni, tehát a 9. és a 11. osztály után is.
Igen, ez így van. Tehát aki jövőre szeptembertől következő tanévben 9-es, az jogosult 9-es korában is, és majd 2 év múlva 11-es korában is. Igen, valóban így van.
És akinek elmaradt, azt nem tudják pótolni. Sajnos csak a 11-eseknek.
Akik a következő 2021-22-es tanévben lesznek 9-esek, 11-esek, azokat ti majd a program.
Társadalmi felelősségvállalás is jellemzi Mónikát. kurátora a Bethlen Gábor Alapítványnak, ami a nemzeti összetartozás témakörében munkálkodik. Pontosan milyen terveik és programjait vannak?
Köszönöm szépen, hogy erre rákérdezt. Nagyon-nagyon aktuális terveink vannak. Az egyik missziója az alapítványnak, hogy az elszakított ország részeket a hit erejével is összekapcsolja, és ezért nagy boldogasszony szobrot fogunk avatni ebben az esztendőben, hogyha Jóisten is megsegít minket, és minden előkészület sikerül. Erre nagy reményeink vannak, és szeptember 8-án az Eukarisztikus Kongresszus egyik kísérő rendezvényeként Kárpátalján Nagyszőlősön fogunk nagy boldogasszony szobrot avatni. Nagyon sok civil egyesület a zászlójára tűzte ezt, tehát ez nem csak a Bethlen Gábor Alapítvány egyedüli érdeme, és nekik is nagyon szépen köszönjük a segítséget. Én ezt nagyon jónak tartom, hogy kinyílt az a társadalmi összefogás, szélesedett, ami ezt a gyönyörű szobrot szerette volna méltó helyen látni, és erre szeptember 8-án kerül majd sor ennek a szobornak az avatójára, Nagyszőlősön Kárpátalján.
Erre csak azt mondhatjuk, hogy Isten áldását kérjük a munkálkodókra is, és a kárpátaljai magyar lakosságra is.
Úgy legyen.
Monika ígérte, hogy felolvas egy gyönyörű szép szentírás ígét.
Amikor készültem a beszélgetésünkre, Márta kért, hogy gondolkozzam azon, hogy milyen igét is hoznék. Az egyik volt az, amit már a korábbiakban is említettem, pár rómaiakhoz írt levelének az egyik verse, de van egy másik ige is, és egy másik személy, akit én nagyon kedvelek, és amikor azt kérdezte, hogy ki a példaképem, akkor rá is gondoltam, igaz ő evangéliumi szereplőt, vele majd az örökkévalóságban fogok találkozni, de az ő személye nagyon sokszor elgondolkoztat, és az az ige, amit hoztam, szintén tőle való, fel is olvasnám. János apostol evangéliumában található ez a vers, a 11. rész 27. verse, így szól: igen, Uram, felelte, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia, aki a világra jön. És talán ismerős ez a vers, és sokan, hogyha találgatnának, azt mondanák, hogy Péter mondta, de nem, hanem egy hölgy mondta ezt az igét, és ő az egyetlen az evangéliumokban, aki kimondja Jézus Krisztusról, hogy az Isten fia és a Messiás, és ő nem más, mint Márta. Máriának a testvére, akit sokszor úgy látunk a Szentírásban, és sokszor úgy idézünk magunk elé, hogy sűrök forog, tesz-vesz, mindent elkövet a maga erejéből, hogy azt a főleg férfiakból álló vendégsereget, akik betértek a házába vendégüllásra, és a legnagyobb kényelemmel kényeztesse el. És amikor Jézus beszél, akkor ő nem ül ott a lábainál, testvérével ellentétben, Máriával ellentétben, hanem továbbra is sűrök forog, és ugye az evangélium leírja, hogy Jézus azt mondja neki, hogy Mária választotta a jobbik részt, és hogy ő sok mindennel törődik, de hogy nem kell ennyire aggodalmaskodni. És én sokszor gondolkoztam azon, és Márta helyében képzeltem magam, hogy mit csinálnék én, hogyha sok vendégem jönne, és nehéz és poros út után hozzám betérnének, hát én is biztos összedobnék valami finomságot, meg oda készítenék nekik üdítőt, vizet, sok mindent, amivel enyhíteni tudom a fáradtságukat. És az is eszembe jutott, és azt is el szoktam képzelni, hogy szerintem Márta is vágyott arra, hogy oda kuckósodjon Jézus lábaihoz. Nem csak Mária, de ő nagyon szerette volna önmagát adni, azt, amit tudott ennek a társaságnak. És azt hiszem, hogy ezt a hibát én is el szoktam követni, és mindannyian elkövetjük, és erről a beszélgetésünk során is szó esett, hogy a saját erőnkben bízunk. Tehát sürgünk, forgunk, sok mindent teszünk a közösségünkért, a barátainkért, a családunkért, de nem vesszük észre azt, hogy néha meg kell állni, és néha oda kell kuckósodni Jézus lábaihoz. És nem azért nem tesszük ezt, mert nem szeretjük Jézust, hanem azért nem tesszük, mert annyi dolgunk van. De hogyha nem ülünk oda, akkor el fog fogyni az erőnk. És igenis oda kell ülni, és nem lehet úgymond ezt az időt lespórolni, mert különben ki fogunk égni, és olyan kiszáradt állapotú lesz a lelkünk. És ami még számomra Mártából nagyon fontos, én látom az ő szeretetét, és a szolgálatkészségét, és azt, hogy biztos ő is vágyott az Úrral való együttlétre, nem csak a testvére, hanem hogy annak ellenére, hogy a saját erejében bízik, sűrök forog, el van foglalva a földi dolgokkal, sok feladata van, nem ér rá imádkozni, Jézussal lenni. Mégis amikor határszakaszhoz ér az élete, amikor egy borzasztó nagy megrázkódtatás éri, amikor a testvére meghal, és már negyednapos, mert szaga van, és ott vannak körülötte a rokonok, a barátok, sírnak, jaj, veszékelnek, akkor ő nem ezzel foglalkozik, hanem fogja magát, elindul, és Jézus elé megy. És számon kéri rajta, hogy miért nem jöttél, mert ha itt lettél volna, akkor nem hal meg a testvérem. Tehát micsoda csodálatos hit az olyan, hogy egy négy napos holttest mellől is oda tud menni Jézushoz, és azt mondja, hogy ha te itt vagy, ez nem történik meg. És tud benne bízni, hiszen Jézus azt mondja neki, hogy ha hiszel, akkor minden lehetséges, és Márta akkor mondja ezt az igét, amit felolvastam, hogy igen, Uram, hiszem. Én nagyon szeretném Márta az Isten életadó erejét, felszító hitét megkapni, hogy tudjak halottak mellett, betegek mellett, reménytelen helyzetben levők mellett, és ez a saját életemben is így szeretném, hogy legyen, vallani úgy, mint ő, hogy hiszem, Uram. És ehhez nem kell tökéletesnek lenni, és Márta példája is, és másik kedvencem, Péter apostol példája is ilyen, hogy ő is bukdácsolt, Márta is bukdácsolt, voltak kétségeik, Péter is elmerült a tengerben, nem tudott vízen járni, fogadkozott, esküdözött, aztán ott hagyta Jézust pont olyan helyzetekben, amikor nem kellett volna ott hagyni, de mégis a kétségbeesésében nem elment és véget vetett az életének, ahogy Júdás, hanem megfogta Jézus kezét, vagy bűnbánatot tartott, sírt, és mégis visszament Jézushoz. És én ezt szeretném saját magamnak is kívánni, és a kedves hallgatóknak is kívánni, hogy kapjuk meg a Jóistentől ezt a hitet, és munkálkodjunk ezen a hiten, hogy a legreménytelenebb, sőt a reménytelen helyzetekben is tudjunk Jézusba kapaszkodni hittel, és el tudjuk azt mondani, hogy igen, Uram, hiszem.
A történetet hallgatván úgy gondolom, hogy Mónika Mária és Márta szerepét is viszi magával, nem csak hite van, és nagyon erős hite, ami az Úristenhez köti, hanem Mártaként cselekszik is, hiszen országgyűlési képviselő. Ott hit mellett cselekvésre is szükség van. És ide kívánkozik egy Kölcsey idézet, hogy has, alkos, gyarapíts, s a haza fényre derül. És ezen az úton indult el a magyarok többsége 11 évvel ezelőtt, és ezen az úton szeretnénk maradni. Ehhez kérjük az Úristen segítségét és áldását, és én a Mária Rádió hallgatóinak a nevében személyesen kívánok önnek jó munkát, tevékeny életet és az Úristen áldását a mindennapjaiban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Bartos Mónika országgyűlési képviselővel Miklódi Márta beszélgetett.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.